Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat az Ígéret Földje című műsorban, és szeretettel köszöntöm dr. Róna Tamás főrabbi urat, az Országos Rabbi Testület elnökét.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
A járványhelyzet miatt ugye sok szó esett arról, hogy az ilyenkor szokásos fesztiválokat meg lehet-e tartani. Hát lehet, hogy már a rádió hallgatóinak van egy olyan rétege, aki nem szokott fesztiválokra járni, bevallom őszintén, hogy én sem. Én valamiképpen ezt egy újkori, mikorunkra jellemző elemnek érzem, és hát nem nagyon gondoltam volna, hogy ennek is megvannak a szentírási gyökerei, de nincs új a nap alatt, mondja a prédikátor, úgyhogy erről fogunk ebben a mai adásban beszélgetni. Hát mik ennek a szentírási meg a történeti gyökerei?
Számos kiemelkedő napunk van az évben. Van a Bálint nap, vagy a Valentin nap, a szerelemnek a napja. A szentírási hagyományban a fesztivál értelmezéséhez azt gondolom, hogy ez áll a legközelebb. Áfó 15-e, amely egy nyári hónap, leginkább augusztusnak felel meg, volt a szerelemnek a napja a zsidó hagyomány tanítása szerint. Ez egy olyan ünnepnap, ami ma már feledésbe merült, tehát ma már a zsidóság nem nagyon ünnepli. El kell képzelni, hogy a lányok, ugye mindenki más családból, más háttérrel jött, volt, aki szegényebb volt, volt, aki gazdagabb, de ezen a napon ugyanolyan fehér, egyszerű, tiszta és szép ruhát kellett, hogy vegyenek. Az összes lány összegyűlt, majd felvezették őket a szőlőlugasok köré. És már ott volt adott esetben zenekar, de énekkel és énekszóval elkezdtek táncolni. Ez egy egész napos program volt, tehát az egész áfó 15-e erről szólt, és ugye a korabeli törzsek férfiúi, akik ugye házasodni szerettek volna, társat kerestek, és valami oknál fogva ez nem sikerült, akkor egy évben egyszer oda el lehetett menni, és nagyon érdekes a szöveg, mert hogy azt mondja a talmudikus tanítás, hogy ne a szépségre vesd a szemedet, hanem a családra. És az is érdekes volt, hogy ugye a törzsek között mindig voltak villongások. Tehát volt olyan időszak, amikor egy-két törzs nem volt annyira szívesen látott, de mégis erre az alkalomra minden törzs tagja eljöhetett. Ugye, akivel elég sok összetűzés volt, az Benjamin törzse volt, és hát ők meg is fogyatkoztak, de ez volt az az időszak, ami biztosította, hogy minden törzs életbe tud maradni. Tehát, hogy házasodni tudnak egyik törzs a másikkal, és hát a körtáncok alatt, után és közben a fiúknak lehetőségük volt a lányt megszöktetni. Na most azt hiszem, hogy az első ilyen fesztiváli történet, vagy fesztiváli hangulat, az ez a bizonyos áfó 15-e lehetett. Azóta ez egy világkörüli útra indult, és egészen kiszélesedett spektrumban és perspektívában járja a világot. Amikor a fesztiválokról beszélek, akkor természetesen az első sorban látni vélt disziplina az a zene világa. Tudjuk azt, hogy Babilonia, Bábel tornya építése, és akkor talán egy másik szentírási történetet, ugye magát Bábel tornyát kell, hogy tisztán lássuk, akkor még egy nyelv volt, de mivel az emberiség bizonyítani akarta önmagának és az örökkévalónak, hogy ugyanavval az erővel létezünk, mint a mindenség ura, ezért a világ alkotója összezavarta a nyelveket. Azt mondja a rabbinikus irodalom, hogy amikor leesett egy tégla, akkor az ott dolgozó emberek megsiratták, mert hogy lelassult egy pillanatra a munka, de hogy leesett egy ember, akkor abban nem is törődtek. És gyakorlatilag ez a nyelv összezavarás, amikor lehet, hogy valaki ugyanazt a nyelvet beszéli, mint egy másik ember, de mégis az értékek elcsúsztak. És ez a fajta bábeli zűrzavar, ez minden korban, minden társadalomban valamilyen szinten jelen van. Ez a fajta egymás meg nem értése és a közös párbeszéd platformjának a kialakításának a hiánya. Na most ebből tanulva, ugye tudjuk azt, hogy van még egy nyelv, amit mindenki megért, ez pedig a zenének a nyelve. A zene borzasztóan beszédes, Horgas Eszter művésznő által nem olyan régen módon volt meghallgatni Marc Chagall életét bemutató, a művésznő által eljátszott gyönyörű darabot, és egy kiváló színművész Széplaki Géza olvasott föl a festő élettörténetéből apró kis történeteket. Kiváló darab volt. Ajánlom a hallgatók figyelmében. Tehát amikor egy ilyen nyelvi közegbe tudunk bekerülni, ahonnan a zene értékké válik, érzelmekké és gondolatokká, azok bizonyosan, hogy építenek bennünket. Reménnyel töltenek föl, a hitünket és a bizalmunkat fogják megerősíteni. Budapesten és vidéken egyaránt az elmúlt évtizedek során elindult egy nyári zsidó fesztivál, amelynek két fontos szempontja van legalább. Az első, hogy egy kicsit meg tudjuk magunkat mutatni minden érdeklődő számára, aki a zsidó kultúrával, a zsidó hittel, építészettel akar megismerkedni, akkor a zsinagógáinkon belül egy-egy előadás, egy-egy koncert erre mindig alkalmat teremt és ad. Nagyon fontos, hogy ezek nagyon értékes, magas művészi színvonalú előadások. Másodszorra pedig hát a művészi élmény, amit egy-egy koncert adni tud. Itt három apró kis fragmentumot, apró töredéket hagy említsek meg az elmúlt évek alatt. Az egyik Fischer Iván igazgató úr, karmester úr álma, amelyet Köves Lomó főrabi úrral találtak ki, a Rom templom koncertek. Ez a program idestova szerintem 6-7. Éve működik, és arról szól, hogy a fesztivál zenekar egy kis zenei csoportja ellátogat egy olyan közösségbe, egy olyan városba, ahol áll egy régi zsinagóga, de már egészen más célt szolgál, legyen az művelődési ház, vagy könyvtár, vagy egy romos épület, amit már el is felejtettek, hogy mit jelent, és mivel a város közösségéből eltűnt a magyar országi zsidóság értéket képező közössége, ezért nem emlékeznek, és nem tudják, hogy ez micsoda. És ez egy remek ötlet, amit a karnagy úr elindított, hogy van 20 perces, 15 perces blokkokba egy-egy gyönyörű darab, amely komoly zene, de mégis kötődik valamilyen módon a zsidósághoz, és ezt a fesztivál zenekar előadásában hallgathatjuk meg, amely egy egészen elemi erejű zenei élményt ad minden hallgatónak, tehát hogy nagyon sokan szeretnék hallani. A koncertek ingyenesek, és minden egyes ilyen 15-20 perces rész között van a rabbinak vagy a rabbiknak lehetőség egy picit tanítani. Tanítani arról, hogy mit jelent az, hogy zsidó. Mit jelentenek azok az alapfogalmak, mint zsinagóga, mint fritszekrény, vagy mint mezuza, vagy mint tóra. És aztán a második blokkban pedig lehetőségünk van egy kicsit feleleveníteni az egykori zsidóság árnyékát. Hogy mit tett, hogyan élt, milyen nevek vannak napjainkban, amiről mondjuk bizonyos utcák vagy tereken lettek nevezve, akik élő személyek voltak, és akik alkottak azokért a közösségekért. Tehát azt gondolom, hogy amikor a fesztiválokról beszélünk, akkor egy kicsit értem ez alatt mindig az egyéni kezdeményezést, ami valamilyen értéket akar közvetíteni. Most például a karnagy úrnak az utolsó ilyen kiváló ötlete az volt, hogy Budapesten meglepetés koncertet adnak ilyen régi gangos házakba, ahol van 8-10 emelet, belül egy óriási zárt udvar, például a Napóleon udvar, ez ott a Madácskamara, a Rumbach zsinagóga környékén van, van benne 120 lakás, bemegy a zenekar egy része, és ott adnak egy gyönyörű koncertet. Tehát, hogy ezek olyan ajándékok, ami életünkbe, amiért mindig is hálás vagyok a fesztivál zenekar minden egyes tagjának. A következő ilyen töredék, amiről szerettem volna említést tenni, az Kiskunhalason a Kiskunhalasi Zsidó Közösség világi elnökét úgy hívják, hogy Rába András, és az elnök úr kezdeményezésére, illetve a közösség kezdeményezésére lassan 15 éve minden nyáron megrendezésre kerül Kiskunhalason is, mint egy vidéki megálló a nyári zsidó fesztivál. És a halasi emberek nagyon érdeklődőek, és legalább 3-400 ember jön, kiváló koncertek, előadások mentek, áldott emlékű Székely művész úr, vagy a Gerendás Péter nagyszerű koncerteket ad, vagy a Budapest Klezmer Band, és közben pedig vannak beszélgetések. A történelmi egyházak papjaival közösen gondolkodunk az ünnepeinkről, az emberi élet értékeiről, az életünk kiemelkedő örömeiről és gyászairól, illetve elsősorban a közös értékekről. És mindig van egy fontos gasztronómiai megálló, ahol a kedves vendégek megkóstolhatják a flódnit, megkóstolhatják a sóletet, hagyományos zsidó ételekből lehet válogatni, és itt legalább 3-400 vendég van. Végezetül, de nem utolsó sorban, minden évben megrendezik Budapesten a Judafest nevezetű fesztivált, valamikor a nyár második felére szokott esni, ahol mondjuk a Bálint művelődési ház környékén lezárják az utcákat, kis pódiumokat emelnek, kis ilyen sátrakba a zsidó szervezetek bemutatkoznak, minden érdeklődő különböző előadásokat hallgathat meg, rabbik által, világi személyek által, különböző kulturális előadások vannak. A Gólem Színház, Borgula András művészeti igazgató úr vezetésével mindig valamilyen nagyon frappáns és szórakoztató műsort készít, és például ebből a fesztiválból merítve mi Kecskeméten is nagyon bátrakká lettünk, a jó teremtőnek hála és a jó példának, és 2 évvel ezelőtt mi is rendeztünk itt Kecskeméten egy ilyen fesztivált, lezártunk egy kis utcát, amihez kaptunk segítséget, ott hácsoltattunk egy kisebb színpadot, ahol mindenféle kiváló klezmer együttes lépett föl, volt hagyományos táncház, ezt úgy nevezik, hogy Hóra táncház, voltak magyar néptáncos nóták élőzenével, voltak ilyen hóratáncházos élőzenei programok közben, a sátrakba lehetett készíteni, begyúrni liszttel péntek estére, vagy amit mi péntek este fogyasztunk, kalácsot, azt ott meg is lehetett sütni. Volt berendezve egy pici imaszoba, ahol voltak a különböző hagyományos istentiszteleti eszközök, ott volt a talesz, az imasál, amiben a zsidó férfi imádkozik, amelyeken a szemlélő rojtok vannak, a cicesz, amely ugye ezt a bizonyos 613 micvát hivatott jelképezni. Maga a cicesz kifejezés, a héber betűk 600-at jelentenek számértékbe, és a 4 sarkán 8 rojt lóg, és a 8 rojton 5 csomó van. És így adja ki ez a 600, meg 8, meg 5, a 613 számot. És ugye ez az ima lepel, amibe bele burkolózik a zsidó férfi, amikor imádkozunk, mert hogy hát emlékezzünk, és folyamatosan magunkban tartjuk a parancsolatokat, hogy azokat meg tudjuk cselekedni. Aztán ki van téve mezuza. Ugye ez, amit az ajtófélfára helyezünk föl, és amely tartalmazza a Smá Iszrájelt és a Vájhi imákat, de nem akárhogy, mert ezt is Szófer írja meg, ezeket a kis kvitliket, ezeket a kis papírokat, mert hogy ezek ugye szent szövegek, és ezeket 7 évente 2-szer ellenőrizni kell. Aztán itt vannak a tfilinek megmutatva, ugye minden hétköznap reggel a 13. életévét betöltött zsidó férfi, ugye ima szíjat helyezünk a kezünkre és a fejünkre. Így imádkozunk. Aztán be volt mutatva, volt tóra, olvastunk egy picit a Mózesi öt könyvből minden érdeklődőnek. Aztán volt zsidó konyha, ahol például gránátlevet lehetett kóstolni, vagy ugyancsak a hagyományos sóletet, flódnit. Tehát, hogy egészen izgalmas programokkal próbáltunk szolgálni, és legnagyobb megdöbbenésünkre és örömünkre több mint 2000 vendégünk volt. És akkor persze alatta kis színdarabok mentek, párbeszédek, tanítások. Tehát azt gondolom, hogyha mondjuk egy majálissal hasonlítjuk össze, ahol a forgóhintába és egy kis buslival, egy kis innivalóval az ember eltöltötte a napját, ezek a fesztiválok egy picit ugyan erre is alapoznak, de adnak mellé egy mélyebb és szélesebb intellektus számára is, vagy érdeklődők számára is egyfajta terített asztalt, amiből több dologból lehet egyszerre csemegézni.
Csak azon gondolkoztam, hogy így hallgattam ezt, hogy hát akár a résztvevők számának megfelelő programot, étkezést biztosítani, akár ezt a sokszínű rendezvénysorozatot, vagy sok elemű programot megvalósítani, hát azért ehhez nem kis szervező kapacitás kell. Tehát, hogy mondjuk akár egy Budapesten, vagy Kiskunhalas, mondjuk hát nem is egy olyan óriási nagy metropolis, tulajdonképpen hogy van erre ennyi ember, vagy szervező erő, készség, hogy ezt ott helyben így sikerüljön megszervezni?
Nagyon fontos, hogy megtanultuk már, hogy mindig időben kell elkezdeni a szervezést, és ez hosszú hónapok, vagy akár fél év, vagy háromnegyed év, tehát amikor az ember esküvőt szervez, akkor is legalább fél évet azt mondják a szakemberek, hogy kell rá szánni. Azt gondolom, hogy egy komoly fesztivál megszervezéséhez is kell legalább fél évet szánni. Tehát, hogy ahhoz, hogy összeálljon a tartalom, fontos az, hogy a résztvevőknek az elképzelése is meg tudjon valósulni, hogy senki ne érezze azt, hogy ő csak kisegítő személyzet, hanem mindenki érezze azt a megbecsülést, figyelmet és a koncepciót, ahogy az föl van építve, hogy neki helye van, hogy egy fontos színárnyalatot ad ahhoz a fesztiválhoz. Én azt gondolom, hogy értékes, izgalmas munka, és eddig a visszajelzések nagyon-nagyon egybehangzóan pozitívak.
Nyilván most a járványhelyzetben persze el is maradnak fesztiválok az országban, de hát mondjuk, hogyha nincs járványhelyzet, akkor azért van egy jó pár fesztivál, főleg hát ugye ez elsősorban a fiatalabb korosztályt érinti, de azért ezeken a fesztiválokon ugye rendszeresen felkínálják a különböző vallási felekezeteknek a részvétel, vagy a megjelenés lehetőségét, hogy ezzel szoktatok-e élni, vagy láttok-e abba a fantáziát, hogy ott akár a keresők megtaláljanak benneteket, vagy hát éppenséggel megszólítsátok az érdeklődőket, meg a mai fiatalokat.
A Diák-szigeten, ami most ugye már csak szigetként futott, legalább 10-12-15 éve van kint olyan sátor, amire az van kérve, hogy kérdezz darabbit. És a kollégák közül mindig valaki kim volt, és hát gyakorlatilag azt gondolom, hogy a nagy feladat, hogy mindig megpróbáljunk hidat építeni a fiatalabb generáció felé, és őket megpróbálni megszólítani, és akkor viszont az ő terepükre kell merészkedni, kellő bátorsággal, szeretettel és figyelemmel, és azt gondolom, hogy ez a fajta bátor cselekedet, ez mindig megadja a jutalmát.
Nyilván az én gyerekkoromban, diákkoromban nem voltak fesztiválok, mert a Kádár korszakban mondjuk hát ezeket a tömegrendezvényeket, ahol aztán ellenőrizetlen beszélgetések zajlottak volna, és hát ki tudja, hogy milyen rendszerellenes éle keletkezik ennek, hát nyilván ilyenek nem voltak, úgyhogy ez az én diákkoromból kimaradt, de hát ezek szerint azért az, hogy ez a mai korunkban is van, ez nem új keletű dolog, mert hát minden korszakban, akár az ókorban is hát megvoltak ennek az előzményei, mint ahogy ugye ennek a beszélgetésnek az elején erről hallottunk. Vannak-e esetleg egyéb szentírási utalások, vagy van-e esetleg más egyéb gyökere a párválasztós szüreti fesztiválon kívül, egyéb olyan történet, akár a Szentírásban, ami hát valamiképpen ilyen népünnepére, vagy örömünnepre, nem is annyira elsősorban vallási jellegű összejövetelre, hanem inkább egyszerűen a népnek így az örömteli összegyülekezésére utal.
Ahogy így kérdezted, eszembe jutott ugye az a történet a Szentírásból, amikor Dávid visszaszerzi a Frigyládát, és ezzel érkezik Jeruzsálembe, és félmeszterellere vetkőzik, énekel és táncol, és így vonul be a városba, hálát adva a világ teremtőjének. És akkor ott táncolnak vele, énekelnek vele. Tehát azt gondolom, hogy több ilyen alkalom van, ugye Mózes diadaléneke a Nádas-tengeren való átkelésért, ugyanez Miriam diadaléneke, vagy Debora diadaléneke, amikor ugye Sziszerát legyőzték Bárákkal. Ugye ez már a Bírák egyik története, amely arról szól, hogy Kánaánnak nagyon erős hadereje van, és ennek a parancsnoka ugye Sisera, vagy Sziszera, akit le kellene győzni, és Debora, a proféta nő bíra, akinek a vezetésével ezt sikerül megtenni, és utána maga Debora is hálaéneket énekelt. Tehát azt gondolom, hogy a szentírási történetekben számos ilyen alkalmat találhatunk, hogy igenis a köszönetnek, az örömnek, a felhőtlen örömnek és a hálaadásnak mindig van helye, és az egyik ilyen elengedhetetlen eszköz az pedig a zene és az ének.
Aratási ünnepek nyilván azok is voltak, akár liturgikus keretek nélkül, vagy azokon kívül, mert hát azért az minden nép életében, vagy pásztorkodó népek esetében ugye a legelőváltás, nem tudom, hogy ez persze a Közel-Keleten, ahol mondjuk az időjárás az melegebb, mint itt, ott ez mennyire értelmezhető, de bizonyára azért ezek a fesztivál jellegű ünnepek azért meg kellett, hogy legyenek az ókorban is.
Így van, tehát amikor a három zarándok ünnepről beszélünk, Peszachról, Sávoltról és Szukotról, mind a háromnak mezőgazdasági jellegzetessége is volt, ugye. Peszach az árparatás, Sávolt maga az aratás, és Szukot a betakarítás. Olvassuk a talmudikus irodalomban, és ez egy nagyon izgalmas kultúrtörténeti látásmódot ad, a korszakról, a városról, a hagyományokról, amelyekben az emberek léteztek, hogy Jeruzsálem városába az emberek kint állva, ünnepelve, énekkel válták az zarándokokat, akik ugye ezeket a mezőgazdasági finomságokat vagy alapanyagokat hozták be a városba. Tehát igen, egyértelműen igen.
Még visszatérve egy kicsit a jelenkori fesztiválokra, most akár a zsidó fesztiválra, hát gondolom, hogy ezek azért a rendszerváltozás előtt szüneteltek, vagy nem nagyon volt módja a zsidó közösségnek sem ilyeneket szervezni. Igen. Hát, hogy valamiképpen azon gondolkozom, hogy amikor ezek a közösségi ünnepek hiányoznak, az vajon mire utal, vagy hogyan él egy közösség ezek nélkül, az ünnepek nélkül?
A zsinagógai évben van két olyan ünnep, ami egyértelműen ezeket helyettesíti. Az egyik Purim, ami kicsit olyan, mint a farsang, mert hogy a gyerekek jelmezbe bújnak, és egy nagyon szép, örömteli közösségi ünnep. A másik pedig Hanuka, ugye, ami az olaj csodája, és hát ez a két ünnep minden korban lehetőséget ad a zsidó közösségeknek, hogy egy kicsit ezt a fajta fesztiváli hangulatot behozzák a zsinagóga terébe.
Azt hiszem, hogy a katolikus egyház is ismeri ezt az időszakot, amikor hát nagyon sok minden úgy beszorult a templomnak a falai, vagy éppenséggel a sekrestjének a bútorai közé, vagy a plébánia épületébe, és hát azon kívül nem volt mód ezeket megtartani. Azt gondolom, hogy ebben a mai műsorban érdekes dologról beszéltünk, a közösségi ünneplés, illetve hát ennek az az ősi funkciója, hogy olyan emberek is találkozzanak egymással, akár ismerkedés, párválasztás céljából, akik hát mondjuk egyébként például akár törzsi ellentétek okán el is voltak egymástól választva. Ezek azért az életet szolgálják, és hozzá is tartoznak az egyén és a közösségnek az életéhez. Úgyhogy talán, hogyha ilyennel találkozunk kisebb-nagyobb mértékben, helyi vagy országosabb jelentőségű fesztiválok keretében, akkor hát kiki nyilván a maga vérmérsékletének megfelelően, de bátran kapcsolódjon bele ezekbe, vagy talán szólítson meg, vagy nyisson olyan emberek felé is, akikkel egyébként nem beszélget. Hát ebben az adásban erről a kicsit vidámabb témáról beszélgettünk. Az Ígéret Földje című műsor 2 hét múlva folytatódik, addig pedig mindenkinek a legjobbakat kívánjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, ezeket elmondtad.
Minden jót, viszontlátásra!
Kedves hallgatóinknak is köszönöm a figyelmüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az Ígéret Földje. Beszélgetést hallottak dr. Róna Tamás, főrabbival, a zsidó keresztény hagyományokról.